Folytatódik az Aréna Kál Csaba, a MIPA vezérigazgatója, a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált szervező operatív testület elnöke a vendégünk. Miként mérhető egy fesztivál színvonala, vagy egyáltalán milyen mérce van? El lehet adni a jegyeket, vagy mondjuk van turisztikai vonzata? Milyen szempontok szerint mérik azt, hogy sikeres?
Én szerintem három összetevője van ennek alapvetően. Az egyik az, hogy milyen szellemi kisugárzása van. És ebből következik a másik kettő, amit már felsorolt, az, hogy mennyi embert érint meg, mennyien vesznek rá jegyet, és hát ezt meg ha kicsit kitágítjuk, akkor az is jelenti, hogy nem csak Magyarországon vesznek rá jegyet, hanem hogy mennyi külföldit hív meg.
De ugyanaz a hívó szó mondjuk a romkocsma angol közönségének, mint a budapesti fiataloknak?
Nem, én azt gondolom, hogy itt differenciáltabb a marketing munka, és hát a MIPA marketing csapata, aki nagyon aktív a Café Budapest marketing munkálataiban is, nagyon ügyesen megtalálja azokat az üzeneteket és azokat a felületeket, amiken keresztül mondjuk elérjük a itthoni fiatalokat, és amiken keresztül mondjuk a turisztikai ügynökséggel, hiszen a külföldi promócióban ők segítenek be, elérjük a külföldi művészet kedvelőket, de nem biztos, hogy művészet kedvelőket, mert lehet, hogy megjelenik egy külföldi portál segítségével egy Café Budapest hirdetés, és valaki éppen készül a régióba, és azt mondja, hogy de érdekes, itt van egy kortárs fesztivál, belenéz és látja, hogy milyen sok programja van, és milyen szertágazó, és akkor talál magának valamit, és akkor úgy dönt, hogy jó, akkor elmegyek Budapestre. Vagy azért, mert már jártam itt, vagy azért, mert még soha nem jártam itt, de úgy érzi, hogy itt van valami szellemi pezsgés. Azért mondtam, hogy nagyon lényeges ez az indítás, hogy milyen szellemi pezsgést okoz egy fesztivál. Ráadásul van kölcsönhatása is a fesztiváloknak, hiszen jó pár olyan fiatal, aki ezelőtt 5-10 évvel már például járt itt Budapesten, és nem biztos, hogy egy hasonló karakterű művészeti fesztiválon, hanem mondjuk a Sziget Fesztiválon, de szép emlékei vannak pont a Sziget Fesztivál kapcsán Budapestről, és már egy kicsit érettebb lett, akkor azt mondja, hogy hát most eljövök, most már nem a Sziget Fesztiválra, de megnézem, hogy mi van egyébként ezzel a várossal. Hallottam jóra sok jót. Nézzük meg, hogy konkrétan milyen programok vannak. Elhozom a barátnőmet, vagy akár a családomat is. Tehát, hogy erre az irányra is gondolnunk kell. Ráadásul, ahogy beszélgettünk róla, nem árt olyan világsztárokat is ide csábítani. Olafur Arnalds az egyik ilyen zenei világsztár, aki...
Akkor neve önmagában hívó szó lehet.
Önmagában hívó szó, és nem biztos, hogy sikerül megnézni mondjuk egy másik nagyvárosban, és akkor ide jövök. De hát ugyanakkor olyan képzőművészeti események is, mint például a Nemzeti Galériával közösen létrehozott kiállítás, ami a londoni iskola, a híres 20. századi festőcsoportnak a alakjait mutatja be, ami hát egy, ugye a téttel a híres londoni galériával közös együttműködés a Nemzeti Galériának.
És tulajdonképpen most nemrég még a tétben volt látható, ez egy 2 hónapos kiállítás volt, és először Budapestre érkezik Európában.
Így van, és hát Francis Bacon vagy a Lucian Freudnak a neve azért nagyon sok helyről ide vonzhat képzőművészet iránt érdeklődőket, és akkor belecsöppennek ebbe a láncolatba, mert ha már itt vannak, akkor valószínűleg elmennek az Art Marketre, valószínűleg, hogy elmennek a nyitott műhelyek közül megnézni valamit. Tehát egyszer csak beleérkeznek egy szellemi pezsgésbe, egy olyan közegbe, ami a mi korunkat jellemzi, a mi mai budapesti életünket. Egyébként arra próbálom bíztatni a kedves hallgatókat is, hogyha nem is volt tervevéve nekik, hogy foglalkoznak ezzel a fesztivállal, hogy jöjjenek el egy programjára, és kóstoljanak bele, hogy milyen ez. Milyen érdekes megvilágításban láthatják ezen keresztül Budapestet, a saját városunkat. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy otthontól munkahelyig élünk, és egyszerűen nem veszük észre, hogy mi minden vesz bennünket körbe. És hogyha bárhol mondjuk a cafebudapest.hu portálon keresztül látunk egy izgalmas programot, érdemes belekóstolni, érdemes megnézni, mert csak azért is nagyon inspiráló lesz, mert egyrészt friss, új és hát kísérletező dolgokat lehet meglátni, és egy picit más lesz a közeg is, hiszen nem csak a megszokott koncert vagy kiállítási helyszíneken van ez, hanem a városnak egy-egy olyan pontján, ahol talán nem jártunk már 10 éve.
Például Csepelen.
Igen.
Nyilván a fesztivál szempontjából fontos, de miként mérhető az, hogy valaki turistaként ezért érkezik-e ide Budapestre?
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezt szokta a gazdasági minisztérium is kérdezni, amikor a fesztivál támogatásokról beszélünk, vagy a számokat kérjük szépen. És hát nagyon nehéz már csak azt is felmérni, hogy konkrétan vagy direkt ezért hány turista érkezik. Azt meg még nehezebb felmérni, hogyha az itt levő turistákat sikerül nyakon csípnünk, akkor abból hány jön el a fesztiválra. És a harmadik nagyon nehéz, hogy ugye a szállodai forgalmat és hát a vendéglátóipar teljesítmény is növeli, hiszen itt fog étkezni, ugye szállása itt lesz, itt fogja a magyar italokat fogyasztani. Úgyhogy ezzel már mi is régóta gondolkodunk, hogy lehet egy olyan képletet összeállítani, ami kimutat egy jól látható összeget a végén, hogy a nemzetgazdaság számára ez ennyi plusz bevétele járt. De én azt gondolom, hogy ez nem csak ilyen szempontból fontos, hanem ez a szellemi pezsgés, ez kihat nem csak a fesztivál idejére, hanem aki itt járt, az elkezdi reklámozni, hogyha jól sikerült a fesztivál, és azt mondani, hogy tényleg gyertek el Budapesten, olyan izgalmas hely, és nem csak pont erre a fesztiválra, hiszen a fesztivál egy picit promóciója az egész éves kulturális teljesítményének is Budapestnek. Ugye ez a Kortárs Fesztivál egy kicsit más szemszögből, vagy inkább ugye a mai művek, a mai alkotók bemutatására törekszik, de mégiscsak fölhívja az emberek figyelmét arra, hogy igenis, ez egy nagyon érdekes pontja a világnak. Egyébként még a rólunk alkotott nem mindig sikeres kommunikáció ellenében is hat ez. Én amikor Magyarországot kritizálják, sokszor járok ugye külföldön, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy gyertek el hozzánk, és nézzétek meg, hogy milyen ez az ország, és utána vonjátok le a következtetést. Tehát ilyen szempontból, országimás szempontjából is nagyon nagy jelentősége van.
De jól láthatóan más a közönség, mint például a tavaszi fesztiválon?
Természetesen más a közönség. A tavaszi fesztivál egy prémium, tehát magas kategóriás.
Az árképzés a szempontjából is más, nem?
Így van, és hát nagy sztárokat ismert és jó bejáratott műveket hoz a nézők elé. Természetesen ott is azért igyekszünk olyan összefüggéseket találni, amik új megvilágításba mutatnak be dolgokat. Ott a másik hatalmas értékünk Liszt Ferenc a fókusz. És hát azt is el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy nagyon kevés ország bír két ilyen zsenivel, mint Liszt és Bartók, és ráadásul úgy, hogy mind a kettőnek a személyisége, vagy az életműve az inspirálólag hathat a két fesztiválra. Tehát egy Liszt egy európer, aki tulajdonképpen Európa számos országát meghódítja, és egy valódi 19. századi nagy sztár, tehát teljesen alkalmas arra, hogy legyen a zászlónkra tűzve, hogyha Budapesti Tavaszi Fesztiválról beszélünk. És hát Bartók Béla, pedig már beszéltünk az elején arról, hogy hogy hogyan transformálja át ezt a csodálatos világot, ami a gyökereinket jelenti, magán keresztül egy modern művészeti formába. Ő pedig hát egy csodálatos jelvénye a Café Budapestnek.
Mennyien fordulnak meg a 2,5 hét alatt a kafén?
Ugye vannak jegyeladási adataink, de nagyon fontos az is, hogy az utcán mennyien találkoznak, vagy vannak olyan koncertek, amik díjmentesek. Úgyhogy hát ezeknek csak becsült értéke van, de hát mindösszesen 100 000 feletti a látogató szám, ami hát egy nagyon-nagyon szép szám. És hogyha körbe tekintünk ennek a térségnek a különböző városaiban, akár most már Bécset is beleértve, nincs ekkora látogatószám, illetve hát nem ilyen sokrétű a fesztivál. És erre nagyon büszkék vagyunk, hogy az elmúlt 5 évben tulajdonképpen sikerült fölzárkoznunk erre a színvonalra, sőt néhol elhagyni mondjuk Bécset. Ugye Bécs az mindig itt Budapesten a követendő példa. Csak valahogy Budapestnek a bohémsága, Budapestnek ez a közép-európai kozmopolitizmusa talán alkalmasabb arra, hogy jó közege legyen egy kortárs vagy mai művészeti fesztiválnak, és nagyon érdekes, hogy az ide látogatók ezt szóvá is teszik, tehát nagyon szeretik Budapestnek ezt a nyitottságát, úgyhogy erre építenünk kell, hiszen az a cél, hogy ne csak művészeti oldalról, hanem egyáltalán az, hogy mennyire élhető ez a város, úgyis az emberek köztudatába kerüljön Budapest, és hát ebben én nagyon remélem, hogy nagyon segít akár ez a Café Budapest fesztivál is. Ezt egyébként megfogalmazzák, hogyha multicégekkel akár tárgyalunk, hogy ide könnyű munkaerőt csábítani külföldről, mondjuk magasan kvalifikált mérnököket vagy kutatókat, mert tudják Budapestről, hogy milyen izgalmas kulturális téren, és szívesen jönnek ide. Hát ezt, ha még tovább nyitjuk, akkor a turisztikai bevételek is nőni tudnak ettől, és hát ami a legeslegfontosabb, hogy mi kezdjük el végre magunkat jól érezni, és kezdjük el magunkat a saját városunkba jól érezni, hogyha jól érezzük magunkat, akkor ezt átadjuk a többieknek is, és ha velünk találkoznak, azt látják rólunk, hogy milyen elégedett és vidám fickók, akik itt élnek Budapesten, és hát akkor vágynak a társaságunkra, tehát ez egy ilyen egyszerű folyamat.
Sokat emlegettük Bartókot a beszélgetés során, de főleg a kafé kapcsán, viszont múlt héten volt egy Bartók bemutató Vilniusban. Litvániában mennyit mond Bartók neve, vagy egyáltalán mit szólnak a kék szakállúhoz?
Nagyon érdekes a kérdés, mert kicsit hasonló a helyzet, mint amiről már beszélgettünk, hogy mint egy jó név, nagyon jó cseng Litvániában, de keveset tudnak róla. Mondjuk jellemző, hogy a Litván Nemzeti Opera és Balett még nem mutatta be Bartók kék szakállú hercegvárát és Csodálatos mandarin című művét. És hát elérkezett ez a csodálatos pillanat. Nagyon jó apropója volt, hogy már beszélgettünk arról, hogy a balti országok 100 évvel vívták ki függetlenségüket, és ott a litvánok nagyon-nagyon büszkék erre, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy az opera nyitó előadása az erre a két Bartók műre esett, reflektálva arra is egyébként, hogy 100 évvel ezelőtt mutatta be a budapesti opera Bartók Béla Kékszakállú hercegvára című művét. Nagyon izgalmas volt a fogadtatás, mert olyan friss élmény volt számukra, hogy sokan azt mondták, hogy ez olyan, mint hogy egy kortárs mű lenne. És olyan erős volt számukra ez, hogy állva ünnepelték Bartókot. És hát ilyenkor tényleg rebdes az ember szíve, hogy milyen erőnk van, milyen kulturális erőnk, hogy egy 100 éves művel ekkora örömet tudunk okozni tulajdonképpen egy hozzánk annyira nem közel álló országban is. Ezt az élményt egyébként megéltük 2 évvel ezelőtt, amikor a Shanghai művészeti fesztivál hívta meg az akkori produkciónkat, ugye a MÜPÁ-ban.
Amikor a Szent Szangve az ötvös egy felvonásossal együtt
az, ment? Az idén februárban volt, hanem az szintén a csodálatos mandarinnal ment, akkor a Pécsi Balett közreműködésével, és hát azt még Kocsi Zoltánnal mutattunk be, a budapesti bemutatója az volt, azt vittük ki. Ez a litván produkció, ez a Vilnius Operaháznak a saját produkciója volt, tehát teljesen új produkció, és hát az volt az érdekessége, hogy ugye Cser Krisztián játszotta a Kék Szakállút, és hát hogy a mi anyanyelvünkön hogy fogadnak be egy ilyen operát, és hát mondjuk...
Mert ugye Judit litván énekes
nem volt. Szántó Andrea volt a Judit, csak azért emeltem ki ezt a vonalat, mert ugye a prológus is magyarul hangzott el, és természetesen most már mindenhol feliratozzák a szöveget. Mégis olyan érdekes észrevételeket tettek a prológus kapcsán, hogy ha nem lett volna feliratozva, akkor is majdnem pontosan értették volna, hogy miről van szó. Olyan a tartalmi kapcsolata tulajdonképpen az operával. És hát utána pedig tényleg hatalmas ünneplésben részesült ez a darab, és magyar szerző, magyar előadók. Egyébként a második szereposztás litván volt, tehát velük nagyon sokat kellett foglalkozni, hogy átvegyék ezt magyarul. Nagyon lelkesek voltak, de hát ezt mégiscsak jó magyar akcentussal érdemes hallgatni.
Most ugye ez kiderült már, hogy ön többször rendezte tulajdonképpen nem csak ezt az operát, hanem mindig más-más egy felvonásossal együtt. De amikor kimondottan külföldre készül a produkció, akkor érdemes abból a szempontból újra gondolni, hogy ott mit mond, vagy ott miként érdemes megmutatni ezt, ami nekünk magától értetődően a sajátunk, vagy a zenei nyelvünk része.
Én nem teszek ebben különbséget, tehát azt hiszem, hogy ezeknek a remek műveknek olyan ereje van, hogy azt kell szolgálni, hogy ez az erő minél inkább megfogalmazódjék, vagy átjöjjön a nézők számára. És most nagyon érdekes volt, mert a csodálatos mandarint Krzysztof Pásztor, a Lengyel Nemzeti Balettnek a igazgatója koreografálta. És az ott nagyon érdekes, ahogy tényleg itt most erről a térségről beszélünk, tulajdonképpen Közép-Európa, vagy a kiterjesztett Közép-Európa, hogy mennyire egyformán járt az agyunk. Össze is kapcsoltuk egyébként a két művet, amire sokszor van kísérlet, és ez itt nagyon jól működött, mert ezt is megértette a közönség. Természetesen a balettáncosok a Litván Nemzeti Balettnek a táncosai voltak, ott nincs nyelvű probléma, tehát ott a mozgásművészet azért egy internacionálisabb nyelv, de ahogy összekapcsolódott ez a két darab, mégiscsak azt mutatta, és az egymásra találásunk is Krzysztof Pásztorra, hogy ebben a térségben mi azért a félszavakból is megértjük egymást, de pontosan a közös történelmi hányattatásaink, ugye a Szovjetuniónak ez ahogy bekebelezte ezeket az országokat, de hát a korábbi történelmi párhuzamok is azt mutatják, hogy nagyon érdekes és gazdag ez a kulturális térség, amit mi Közép-Európának nevezünk, és érdemes egymással ismerkedni, ugye nem véletlen, hogy a Café Budapest is ezt a célt szolgálja, és hát előtte meg a Európai Hidak Fesztiválunk a MÜPÁ-ban szintén a balti fókusz és lengyel fókusszal bírt.
És ha már most a külföldön debütáló magyar alkotásokat említettük, novemberben ismét külföldön dolgozik, majd Sanghájban rendez egy Mosolyországát, és hát ez különösen érdekes ott ez a lehármű. Hogy került oda?
Sanghájakkal nagyon jó kapcsolatunk van, ugye a MIPA 2013-ban koprodukcióban közösen a Sanghaj Operával és a Grand Theaterrel, a nagy színházukkal bemutatta Verdi Attiláját, ez a Verdi 200. születési évfordulójára készült nagy produkció volt. ennek a budapesti lenyomata volt a Műpában, azért mondom, hogy lenyomata, mert itt a hangversenyteremben még kvázi félig szennyírozva mutattuk be, ott pedig a nagy operában. De itthon is nagy sikert aratott, és hát akkor kezdtünk el beszélgetni az együttműködésekről, az a Shanghai Fesztiválnak is a programján szerepelt, és hát így kaptunk meghívást 2 évvel ezelőtt a fesztiválra, ahol Magyarország volt a fókusz. Ez egy nagyon nagy dolog, hiszen előttünk Németország és Franciaország volt, és hát fel kellett venni a kesztyűt, hogy 2 ilyen nagy kultúra mellett, hogy néz ki a magyar. Ez nagyon jól sikerült, és hát ez adta a következő löketet.
Igen, arra. Bár a kérdés nem teljesen arra vonatkozott, hogy ön vagy a MIPA, hogy került oda, ezt rosszul tettem fel, hanem hogy pont a Mosolyország, ami sok tekintetben problematikus Kínában.
Hát igen, tulajdonképpen ez is egy küldetés, mert a Lehár darabot mi javasoltuk. Ez nem egy mostani kezdeményezés, ez még egy korábbi volt. Van egy pekingi partnerünk is, a NCPA nevű National Center of Performing Arts, Nemzeti Előadó Művészeti Központ, és eredetileg velük szerettük volna a tiltott városban ráadásul bemutatni, mert azt magyaráztuk, hogy a Turandot mellett van egy kiváló magyar szerző, Lehár Ferenc, aki írt egy operettet.
Két felvonás a lényegében Pekingben.
Két, így van. Hát sajnos ez a nagy projekt ott nem jött létre, viszont a Shanghaiakat nagyon érdekelte, és hát így került ez át Shanghaiba. És hát most a Shanghai Operával együttműködve az Oriental Art Centerben, ami tulajdonképpen a Shanghai MIPA, az a különbsége, hogy ott van egy operaház is a MIPA-n belül, ott lesz bemutatva a darab, a érdekessége az lesz, hogy az európai szerepeket európaiak, a kínaiakat pedig kínaiak játsszák. Hát a problematika az igen, hogy állítólag Mao nem nagyon szerette ezt a művet, talán be is tiltotta, de hogy a mai Kínának mit üzen ez a problematika, hogy tulajdonképpen együtt élünk ezen a bolygón, együtt élünk
zártságnyitás, európai kultúra, keleti kultúra.
Így van, úgyhogy egy nagyon izgalmas bemutató elé nézünk.
És tulajdonképpen az operettel hogy állnak Kínában?
Az operettet, mint könnyebb műfajt, valószínű, hogy jobban befogadják. Erre nincsenek pontos kutatásaim, de általában a könnyedebb műfajokat Kínában szeretik. És ha már erről beszélünk, nagyon érdekes, mert az őszünk nagyon gazdag külföldi koprodukcióban. Szeptember 9-én a Balsoj moszkvai nagyszínházban nyitottuk meg szintén az évadot egy Kálmán Imre operettesttel. Hát az oroszok imádják az operettet.
De nem volt még vagy Kálmán Imre legalábbis a Balsolyban.
Így van. És hát gyakorlatilag 4 nap alatt elkapkodták a jegyeket. Mondjuk nagy hagyománya van, ugye a legtöbb Kálmán Lehár darabot oroszra lefordították, úgy éneklik. Hát Kínában ilyen hagyomány nincs, tehát kínaiul nem éneklik. De mégis ezeket a könnyedebb történeteket, az ő zenéjük is egy picit ebbe a könnyedségbe hajló, tehát jobban elfogadják. De hát ez kvázi egy ilyen bemutató, ami hát nem ő is bemutató, mert már volt színen, de hogy nagyon régen, úgyhogy kíváncsian várjuk a fogadtatást.
Ez érkezik majd Budapestre is?
Így van, a 2019-ben február elején 2 alkalommal a MIPA-ban lehet megnézni. Hasonló lesz a előadás, mint ahogy az Attila kapcsán volt.
Tehát a félszenírozott forma a koncertelmi keretek miatt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt 1 órában K.L. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját hallották. Én Seres Gerda vagyok, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.